Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akkugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatflottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az 5 részes kétáramnemű óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Európa legöregebb vonatflottája a magyar, közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az uniós átlag 20 év, Magyarországon 42 év, ez persze sokkal magasabb karbantartási költségekkel is jár. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőegységek. Egy 43 éves biztonsági őrt sikerült megmenteni a romok alól. A venezuelai földrengés után segítséget ajánlott fel a magyar kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége lesz Szibig Marianna Ágnes, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség tagja. Szó lesz a hivatás ébredésről, közösségi életről, szegényekről és cigánypasztorációról, és kiderül az is, hogy Pünköst környékén Debrecenben folytatódik missziója. Tartsanak velünk, érdemes! Ágnes nővér, sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, megbeszéltük, hogy tegeződhetünk, úgyhogy szervusz, Isten hozott téged.
Szervusz, örömmel jöttem.
A Szent Ferenc kisnővérei tagja vagy. Mikor is találkoztál ezzel a renddel először, és miért pont ezt választottad?
Hű, jó, a közepén kezdünk ezzel a kérdéssel. 93-ban léptem be a közösségbe, és 1991-ben ismertem meg a közösséget. Talán azt jó tudni ehhez, hogy mi egy új alapítású közösség vagyunk. 1990-ben kaptunk hivatalos egyházi jóváhagyást, és egy magyar alapítású közösség, tehát az alapítónőnk a Szőlősi Júlia nővér, aki a Keresztes Nővérek közösségének a tagja, ő a mi alapítunk, ő még most is él Grazban, már idős. Szóval, hogy ő alapította meg a közösséget, és a Gurki püspök volt a védnökünk, már akkor még az alapító nem félt attól, hogy még itt a rendszerváltás nagyon, hogy is mondjam, friss volt, és hogy nem fogják esetleg megkurcolni a nővéreket, vagy a fiatalokat, akik ugye a közösséghez csatlakoztak már akkor. Szóval én 91-ben ismertem meg a közösséget. Pasaréten akkor a ferences elsőrendi testvérektől kaptak két lakást, amiben ideglenesen élt a közösség, és kerestek egy befogadó püspököt, akinek a területén letelepedhet a közösség. És hát több egyházmegyében járt az alapító, és aztán a Seregély István egri püspök volt az, akit választott a közösség, vagyis aki nyitott volt a befogadásra is, de hogy azért is választotta aztán az alapító meg a közösség az egri főegyházmegyét, mert ő volt az első püspök, aki nem azzal kezdte, hogy milyen intézményeket vegyünk át, és mit csináljunk, hanem azt mondta, hogy hát fiatal közösség, a nővérek telepedjenek le, ehhez ad egy megüresedett plébániát, képződjenek, imádkozzanak, és akkor amennyi belefér, annyi pasztorális tevékenységet folytassanak. Úgyhogy ez a közösség kezdetén nagyon fontos volt nekünk. Úgyhogy én akkor még a Pető András Nevelőképzés Nevelőintézet hallgatója voltam, másodéves hallgatója, amikor megismertem a közösséget, és ez egy nagyon különös találkozás volt, mert én akkor már hitoktattam is, így a főiskola mellett, és vettem egy olyan füzetet, aminek az volt a cím, hogy szertartástan a hitoktatáshoz, és abban benne volt az akkor induló és újrainduló magyarországi szerzetes közösségek neve és elérhetősége. És akkor megláttam ezt ott, hogy Szent Ferenc kisnővérei, és az, hogy ferences és kicsi, ez a két szó így nagyon megragadott engem. Szent Ferenc élete példája az nagyon vonzó volt nekem, különösen a szegénysége és a szegényekkel való kapcsolata miatt, vagy engem elsősorban az érintett meg, és az, hogy kicsi, az pedig azért tetszett, hogy így nem az erő pozíciójából közeledni, hanem hogy így valahogy egyenrangúként, vagy a minden teremtmény iránti tisztelettel. Szóval, hogy ezek így fontosak voltak, és akkor írtam a közösségnek egy levelet, ami sokat keringett a válasz, és aznap érkezett meg a kollégiumba, amikor a meghívás szólt, hogy aznap elmehetek. Éppen a táskámból lapult egy nyuszi, mert a húsvéti időben voltunk, és a gyerekeknek tartotta a foglalkozást, és akkor ahhoz vittem egy élő nyuszit, mert szüleim nyulat tenyésztettek. Budapest külkerületében laktunk. Úgyhogy beállítottam a nyuszival a táskámban, és ott láttam 9 vagy 10 talán habitusban lévő nővért, az is nagyon megérintett, mert akkor még azért Magyarországon nem nagyon lehetett habitusban látni nővéreket, és akkor leültettek egy ilyen nagy kerek asztalhoz, és kérdezték, hogy miért vagyok itt, akkor beszéltem kicsit a hivatásomról, és aztán beléptünk egy szobába, ahol ami kápolnaként működött, és kinyitotta a tabernákulumot, az előjáró, és akkor ott leborult mindenki, tehát ugye földig borultunk, és akkor azt érezte, hogy most így hazajöttem, vagy. És akkor aztán még ugye 2 év eltelt, amíg befejeztem a főiskolát, meg akkor még a aktuális dilemmáimmal leszámoltam, például a barátommal, aki éppen volt. Már így jó értelemben a leszámolást.
Volt olyan pont, amikor érezted az Isten hívó szavát, vagy pedig ez egy folyamat volt?
Mind a kettő. Mind a kettő. Amire legelőször emlékszem, az körülbelül 8 éves lehettem, és hát akkor ugye a tévé híradót néztünk, és a Teréz anya nővéreiről volt egy bejátszás, ugye akkor se lehetett egyáltalán szinte szerzeteseket látni így. De akkor egy ilyen háborús helyzetben, amikor éppen nem tudom, gyerekeket menekítettek ott a nővérek, és akkor fölálltam, és mondtam, hogy én olyan leszek. És ez volt talán így az első. Nekem az apai nagymamám, akivel együtt laktunk, ő a háború előtt ugye nővér szeretett volna lenni, és be is lépett a vincés nővérek kongregációjába, csak amikor kitört a háború, ő még növendék volt, és akkor ugye hazaküldtek mindenkit, aki még nem volt fogadalmas, és akkor ő utána később férhez ment, és de hogy ő mesélt nekem erről, hogy van ilyen élet, meg hivatás, meg arról, hogy ott mi történik. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy így előttem ez világos volt, hogy én akkor vagy édesanyja leszek, vagy szerzetes nővér is. És akkor e között a kettő között lehet választani. Aztán több megerősítést is kaptam így az Istentől, és az utolsó ilyen nagyon markáns az az volt, akkor már ismertem a közösséget, és már így vágyom is volt, hogy oda belépjek, de hogy ez biztos-e, hogy ez az Isten akarata, azt úgy kerestem, és akkor azt kértem Istentől, hogyha meg tud valósulni ebben a közösségben mindaz, amit ő szeretne az én életemben, akkor engedje, hogy ide jöjjek. És akkor egyszerűen volt bennem egy bizonyosság, hogy most válaszol. És akkor kinyitottam a Bibliát, és arra a mondatra találtam, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált. És akkor ez úgy nekem elég volt. És hogy ez azért zseniális, így a Szentlélek részéről szerintem, mert hogy ebben bent foglaltam van egy ígéret. Hogy akkor én jöhetek ide, és hogy itt meg fog valósulni mindaz, amire az Isten vágyik az én életemmel kapcsolatban. És aztán ilyen nagyon markánsan kaptam még egy megerősítést. Abban az időben még az volt a rend, hogy aki be akart lépni, akkor az egy hetet előtte eltöltött a szerzetes közösségben. És akkor hát a szüleim nagyon nem értették ezt, és nagyon ellenezték, és a apukámnak volt egy ilyen nyomós érve, vagy akkor nekem nyomósnak tűnő. Van egy testvérem, egy öcsém, aki 9 évvel fiatalabb, mint én, és neki nagyon nehezen ment a tanulás. És hogy mivel én ugye pedagógiai főiskolát végeztem, hát mindig én segítettem neki a pótvizsgáknál, meg mindenhol, és akkor ő akkor volt 8-os, és akkor azt mondta az apukám, hogy hát én milyen önző vagyok, hogy most így elmegyek, ebből az öcsémből nem lesz semmi, mert nem fogja tudni elvégezni az iskolát. És akkor én ott dilemmáztam ezen a héten, hogy hát már hogy egy év múlva is elmehetek, ha még mindig azt akarom, legalább kipróbálom magam, mert akkor végeztem ugye konduktorként, hát az egy jó szakma, akkor legalább világot látok, hogy nem tudom. De hogy ez az egy érv, hogy azért az öcsémmel mi lesz, ez úgy nagyon foglalkoztatott engem, és amikor ebben az egy hétben ott voltam, akkor volt egy pont, amikor hát úgy láttam, hogy akkor hát én akkor mégiscsak hazamegyek, aztán majd hát nyilván egy év múlva is jöhetek, ha úgy van, és akkor tényleg segítek a tesómnak, hogy még a 8-at el tudjuk végezni. És akkor mentem, ahogy ez így megfogalmazódott bennem, akkor mentem a szentmisére, és a szentmisében az volt az evangélium, hogy aki jobban szereti apját, anyját, fivérét, nővérét, mint engem, az nem méltó hozzám. És akkor ez egy nagyon szíven ütött, és mondom, Jézus, álljon meg a menet, ezt azért nem, ezt nem szeretném. Hanem akkor mondtam, hogy most akkor itt bizonytalan vagyok, hogy vajon akkor mi a nagyobb szeretet, meg mit akarsz, és hogy akkor adj még egy jelet. És akkor másnap Keresztelő János születésének előestéje volt, átmentünk szintén a liturgiára, a templomba, a diakonus vezette a liturgiát, felolvasta az evangéliumot, ami ugye a Keresztelő Szent János születésének híruladása volt, amiben benne van ez a mondat, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált, mert ezt ugye Zakariásnak mondja az angyal, amikor megjelenik neki a templomban. És akkor felolvasta az evangéliumot, utána mit sem tudva semmiről, becsukta a könyvet, rám nézett, és megismételt ezt a mondatot, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált, mert erről akart beszélni. És akkor mondtam Jézusnak, hogy oké, akkor most értem, hogy mit szeretnél, és akkor jövök. És onnantól kezdve a testvérem sosem bukott meg, elvégezte a középiskolát, aztán leérettségezett, most jelenleg kint dolgozik Svédországban. Szóval, hogy hát ha valamit elhagyunk, akkor az Isten gondoskodik azokról is, akiket úgymond elhagytunk idézőjelben, vagy akiktől távolságot vettünk. Szóval valahogyan így.
Most zenélünk egy kicsit, utána beszélgetünk még a közösségről, és arról is, hogy könyörgésed meghallgatásra talált, ugyanis a szegényekkel foglalkozol hétről hétre. Erről a zene után lesz szó. Szépig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc Kisnővérei közösség tagjával beszélgetünk. Hány fős a közösség? Mekkora a közösség?
Nem nagy, jelenleg 18-an vagyunk növendékekkel, mindenkivel együtt.
Mivel töltitek a hétköznapokat? Hogyan is néz ki egy átlagos nap? Mesélj!
Hát a mi karizmánkat úgy fogalmaztuk meg, hogy a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Tehát kifelé az evangélium hirdetése, és nálunk nincs egy ilyen egységes szolgálat, hogy mondjuk mindenki beteget ápol vagy tanít, hanem úgy fogalmazom az írásaink, hogy az emberekkel való közvetlen kapcsolatban lehetőleg a végzettségünk, képességeink szerint hirdetjük az evangéliumot sokféle módon. Nyilván a szemlélődés, mint ima, mint Istennel való kapcsolat ápolása, az benne van a napi rendünkben, 3 imaórát mondunk közösen a napban, illetve van mindenkinek egy óra személyes ima ideje, amit tölthet az oltári szentség előtt, vagy más formában, illetve szentmisén veszünk részt, ami a napnak a csúcsa és forrása meg az életünknek. Amellett ajánlott a rózsafüzér imádkozása, vagy hát különböző egyéni imák végezhetők. De ami közös, az így a zsolozsma végzés, a szentmise, illetve a személyes ima, illetve egy héten egyszer van egy közös szentségimádásunk a helyi közösséggel, havonta, egyszer pedig van egy nővérnapunk, amikor az egész közösség így összejön, és akkor valamilyen rekollekciós, vagy egyszerűen ilyen oldottabb, játékos találkozás, osztozás történik. Két hetente van közösségi beszélgetés, amikor így osztozunk egymással az imádságról, az igével való kapcsolatunkról, vagy tapasztalatainkról, illetve hát megbeszéljük a gyakorlati kérdéseket a szolgálatainkkal kapcsolatban. Nagyon különbözőek a szolgálataink. Van köztünk, aki idős otthonban, illetve hospice-ban teljesít szolgálatot. Van nővérünk, aki, hát most éppen nem, de korábban a megyei kórházban végzett lelki gondozói szolgálatot. Van nővérünk, aki mesedrámát, illetve családterápiát folytat. Aztán van egy Arlóban, van egy alapítványunk, az Elfogadlak Alapítvány, aminek a keretében ugye ilyen cigánypasztorációs munkát végzünk, gyerekekkel, családokkal, fiatalokkal foglalkozunk, én is évekig laktam ott is, és vettem ebben részt. Aztán van Bükszentkereszten, van egy lelki gyakorlatos házunk, ahol lelki gyakorlatozókat fogadunk, kísérünk, mi magunk is tartunk lelki gyakorlatokat, most jelenleg két nővérünk vezeti azt a házat, ők maguk is, de más nővérek is, akiknek erre van, hogy mondjam, képesítése, vagy tapasztalata, mi magunk is kísérünk lelki gyakorlatokat, én is szoktam, illetve a falupasztorációs tevékenységünk is van minden helyszínen, ahol nyilván városban ez egy kicsit más, itt Miskolcon, de Arlóban, illetve Bükszentkereszten is, Arlóban a Anna nővérünk, aki a legidősebb tagja a közösségnek, ő az idősek lelki gondozásával foglalkozik, áldoztatás első pénteken, látogatás az időseknek. Bükszentkereszten van egy nővérünk, Veronika nővér, ő a helyi pasztorációt, imacsoportokat vezet, szentségi felkészítésben vesz részt ottani atyával együttműködve. Van egy testvérközösségünk, Szent Ferenc kis testvérei, akik ugye Miskolc Vasgyárban élnek, Bükszentkereszten a Ferenc testvér a plébános, és akkor vele való együttműködésben így dolgozunk. Aztán Miskolcon van nővérünk, aki a jezsuita gimnáziumban a lelkészségen dolgozik. Van egy nővérünk, aki a lelki gyakorlatos házban már, ő majd oda fog nem sokára költözni, illetve hát most egy nagy lépés előtt állunk, mert Debrecenben alapítunk egy új házat, és oda fogunk majd négyen költözni, majd Pünkös tájéká.
Akkor ez elég. Nem is olyan sokára terve.
Igen.
Akkor elő van készítve.
Igen. Most még egy kis felújítási munka folyik az épületben, ahová majd költözünk, de már Püspök atya meghívására, ottani Palánki Ferenc Püspök atya meghívására megyünk oda, és
te akkor is ott is.
Én jelenleg Jukóbányán dolgozom, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a közösségi házában, Jukóvölgyi közösségi házában, és ott annak a tanodájában. És jelenleg főleg fiatalokkal, kamasz, illetve fiatal, felnőtt, roma fiatalokkal foglalkozom, akiknek a közösségének, a Jukóvölgyi Fiatalok közösségének, Facebookon meg lehet nézni, van egy oldaluk, vagyok a koordinátora. Ez alapvetően egy önkéntes közösség, ahol a helyi fiatalok tervezünk meg programokat, önkéntes munkákat, illetve részt veszünk olyan tevékenységekben, amivel a helyi, hogy mondjam, szegregátumnak a helyzetén javítani lehet. Ez jelent hulladékgyűjtést, jelent az Adni a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciójában kapunk mi is mindig egy boltot az Avason, ahol mi gyűjtjük az élelmiszert, ugye a rászorulók javára. Gyűjtünk gyógynövényeket helyben, készítünk termékeket, ezekből gyógyteákat, illetve készítünk még levendulapárnát, van egy kis levendulásunk, amit a fiatalokkal gondozunk, készítünk rózsafüzéreket, mi viaszos kendőket, és akkor ezeket így jótékonysági vására szoktuk elvinni, és akkor ott felkínálni, és akkor mindig meghatározunk valami célt. Legutóbbi jótékonysági vásár egyik célja az volt, hogy a kisebb gyerekeket ugye el tudjuk vinni táborozni. Ez meg is valósult, és akkor egy 3 napos tábort vezettek a fiatalok már teljes egészében az ő szervezésükben, a kicsiknek.
Nem semmi. Mondjuk el a hallgatóinknak, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Jukóbánya, mit érdemes tudni róla, egy szegregátum. A Miskolc egyik legszegényebb, mondhatjuk így.
Így van. Az ország egyik legnagyobb szegregátuma. Hát különböző adatok vannak arról, hogy a lakossága mennyi. Szerintem körülbelül 4000 fő az, ami már hát elég nagy a kibejárkálás. Szóval, hogy azért ez egy nagyobb terület. Hát nagy ott a szegénység, úgyhogy is mondjam, kevés fejlesztés. Ugye külkerületnek számít, tehát nem nagyon jut el oda jelentősebb fejlesztési tevékenység. Egy buszjárat van, a 16-os busz, ami a nap nagy részében óránként közlekedik. Gyakorlatilag a főút az egyetlen, ami egy normálisabb minőségű út, az összes többi az földút, vagy szinte az összes többi földút, ahol nyakik sár van például egy ilyen időben, tehát mire egy gyerek mondjuk lejut a hegyről a busz megállóig, mondjuk egy iskola időben, addigra lehet, hogy csuron víz, vagy nem is tudom. Szóval, hogy legalább a 60%-ában az ingatlanoknak nincsen bevezetett víz, sokszor 1-2 kilométerre lévő útra kell járni vízért. Ezek a házak, amiben az emberek élnek, általában nem tartós lakhatásra tervezett házok, hanem a korábbi, ugye Jukóbányán egy bánya működött, egy szénbánya, az 2004-ben zárt be Magyarországon utolsóként, mint működő szénbánya, és akkor abban az időben ez egy ilyen kertvárosi rész volt, ahol azért elég, hogy mondjam, jelentős összegekért lehetett ingatlanokat kapni, és főleg az ott dolgozó bányászoknak, illetve itt a Miskolcon nehéziparban dolgozóknak a hétvégi házai voltak ott, ahol termesztettek egy kis gyümölcsöt, zöldséget. Voltak helyben lakók is, de viszonylag kevés, és akkor ugye a bánya bezárása után hát a képzettebb munkaerők azok általában elkerültek onnan, máshol igyekeztek munkát vállalni, illetve aztán, amikor a stadion épült, akkor ott ugye ledózerolták a putrikat, és akkor nagyon sokan kiköltöztek oda. Szóval, hogy elég sok faház van, ilyenkor télen például elég sok tűzeset van, mert nem megfelelőek a fűtőberendezések, vagy a házoknak az állaga. Nagyon nagy probléma azért a jelentős hulladék kérdése is, tehát még az sincs teljesen jól megoldva, hogy a hulladékszállítással ugye a területtisztaságát biztosítani lehessen. Gyakorlatilag egyetlen bolt van, az is most egy éve talán működik, egy magánbolt, egy közösségi ház mellett, egy magánháznak az alaksorában, vagy földszintje. De azon kívül ott Jukóban nincsen semmi, tehát semmilyen intézmény, sem bolt, sem iskola, sem óvoda, sem semmi, tehát hogy be kell járnia. Meg kell hozni a gyerekeket ezek közül, a körülmények közül, és nagyon sok gyermek van.
Mivel foglalkoznak az ott lakók? Dolgoznak általában?
Igen, igyekeznek dolgozni, tehát aki tud, az igyekszik. Van, aki közmunkaprogramban tud csak elhelyezkedni, van, aki nem, de hát azért nagyon sokan vannak, akik nem kapnak munkát, vagy az egészségállapotuk miatt. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, aki mondjuk ilyen körülmények között nő fel, mint mondjuk Jukóba, annak már 20-25 éves korában egy csomó betegsége van, és lehet, hogy 40 éves korára már nem tud semmilyen munkát végezni, mert olyan az egészségi állapota. Nagyon gyakori az is, hogy valakinek nem volt bejelentett munkája évekig, és akkor gyakorlatilag alig valami, vagy szinte semmi jövedelemmel nem rendelkezik. Szóval, hogy azért az utóbbi években szerintem javult a helyzet már, mint munkavállalás céljából, az operátori tevékenységekre, tehát a nagyobb üzemek, Bosch, meg hasonlók, vagy csokigyár, vagy műanyaggyár, ezekben így szoktak dolgozni, vagy többen járnak, például a MÁV-hoz, ugye a vonattakarításban dolgoznak. Én a fiatalok között azt látom, hogy nagyon nehezen tudnak a szakmájukban elhelyezkedni. Tehát az én csoportomban jelenleg 24 fiatal tartozik, van, aki még középiskolába jár, de közülük, aki már nem jár középiskolába, annak mindegyiknek van legalább egy szakmája. De hogy egyik sem dolgozik a szakmájában. És nem azért, mert nem akar, hanem mert vagy mert azt mondják neki, hogy nincs tapasztalata, vagy mert volt már olyan is, aki az, már majdnem felvettek heggesztő munkára, utána megkérdezték, hol lakik, mondta, hogy Jukóban, és akkor mondtak, hogy akkor köszönjük, nem kérjük. Tehát, hogy azért nincs könnyű dolguk, de nagyon oszlatnám, ha tudom azt az előítéletet, hogy a cigányok nem szeretnek dolgozni, mert tehát nekem az a tapasztalatom a fiataljaim között is, hogy még amelyik középiskolában jár, mindegyik mellette megy diák munkára. És azért nézzük meg, hogy átlagosan egy fiatal mennyire megy diák munkára, mondjuk egy középiskola.
Mennyire befogadó a közösség? Könnyen befogadtak téged?
Igen.
Igen?
Igen. Hát nyilván ez az is hozzátartozik, hogy én már kb. 30 éve ezen a területen dolgozom. Én valahogy Istentől ajándékba kaptam a cigány embereket. És hogy az így alapvetően a cigány ember az egyházi személy iránt tisztelettel van. Ezt én mindenhol ezt tapasztaltam. Van egy alapvető tisztelet, nyilván ott is van, aki link, meg részeg, és akkor beszókál, vagy nem tudom, ahogy ők mondják, de hát ezt le lehet állítani. Tehát sosem támadtak meg, sosem raboltak ki az utcán, vagy sosem próbáltak semmilyen erőszakos dolgot tenni velem kapcsolatban.
Tisztelnek, és a gyerekek is, tehát a fiatalok is tisztelnek téged?
Igen. Na. Azt hiszem, szeretjük egymást. Inkább ezt mondanám most már itt. Hát 5 éve, én ugye 5. éve dolgozom itt, Jukóban, és akkor körülbelül 4 évvel ezelőtt vettem át ennek a csoportnak a koordinálását, mert megvolt a csoport, és hát nagyon sokat fejlődtünk így együtt, nagyon sok táborban voltunk. Nekem a pedagógiai munkámban, a szegregátumokban az egyik legfontosabb pedagógiai eszközöm a tábor, mert akkor egy kicsit kimozdulhatunk abból a valóságból, együtt vagyunk éjjel-nappal, és akkor ott sokkal több mindent közvetlenül át lehet adni, akár a tisztasági tisztálkodás, nem tudom, nevelés, bármi, konfliktuskezelés, szóval bármi terén, hogy hogyan tanuljunk együttműködni. Szerintem a fiataljaim szédületesen jók. Tehát ahogy dolgoznak a kisebbekkel, ahogy tábort vezetnek, ahogy részt vesznek egy-egy programban. Nekem mondok egy ilyet, ami engem nagyon megrendített, hogy most már évek óta csinálják az ajándékdoboz akciót, tehát hogy valahonnét kapunk ugye karácsonyra cipős dobozokat, és akkor a fiatalok összegyűjtik, hogy kik azok a gyerekek, családok, akik a közösségi házban nem járnak, tehát hogy nem a tanoda, nem a gyerekház, biztos kezdő gyerekházunk is van ott a Mátai Szeretett Szolgálatnál, tehát hogy egyik intézményhez sem tartoznak, mert akik az intézményhez tartoznak, azok onnan karácsonykor kapnak ajándékot, de hogy kik azok, akik sehonnan nem kapnak, a legszegényebbek, és akkor összeírják őket, és egybehívják, és kiosztják, És miközben egy-két fiatal úgy megy haza, hogy nem, hogy karácsonyi vacsora, de lehet, hogy még nem tudom, mi villany sincs, amivel világítani lehet, meg lehet, hogy éppen tüzelő sincs annyi, amiből jó meleg szobát lehet varázsolni, és hogy akkor nem nyúlják le, nem maguknak viszik haza, nem, hanem, és akkor Sugár Zoltán mesélik, hogy milyen csodálatos volt látni az örömet a gyerekek arcán, amikor ők kiosztották az ajándékot. Szerintem ebben a munkában ez egy nagyon fontos hozzáállás, hogy ők egy önkéntes közösség, amiben alapvetően nem azzal kezdünk el foglalkozni, amikor valaki oda belép, hogy neked mint nincs, mi a hiányod, miből akarsz megbukni, hanem azzal kezdünk el foglalkozni, hogy mit van, mit tudsz beadni a közösbe, milyen ötleteid vannak, és azokat hogy valósíthatjuk meg együtt, és miközben együtt megvalósítunk projekteket, akkor úgy idézőjelben mellesleg azzal is foglalkozunk, hogy akkor az élethelyzeteden hogyan tudunk javítani, hogy tudunk neked egy kis ösztöndíjat keríteni, hogy kísérni, hogy az iskolából ne essél ki, hogyha nincsen éppen lakhatásod, akkor azt, hogy szóval, hogy közben orvosoljuk a problémákat, de nem a probléma van a fókuszban, hanem azok az erőforrások, amik bennük vannak. És akkor ettől megtanulják látni a saját erőforrásaikat, és ez gyönyörű.
Milyen az Isten kapcsolatuk? Tehát vallásos emberek laknak arra felé, tehát akik hozzátok járnak, azok hisznek Istenben, hogy gyakorolják a vallásukat?
Hívő, hát én még hitetlen cigány emberrel nem találkoztam. Tehát aki azt mondta volna, hogy ő nem hisz Istenben, vagy biztos van ilyen, de én még nem találkoztam vele. Alapvetően hívők. Ritka az, amikor valaki azzal a rendszerességgel, vagy azon a módon gyakorolja a vallását, ahogyan, nem tudom, többségi társadalom, vagy ahogyan, vagy mondjuk minden vasárnap egy templomba, vagy ilyen is már van. Alapvetően imádkozó emberek, tehát olyanok, akiknek van Istennel kapcsolatuk. Mi a fiatalokkal minden alkalmat kétszer találkozunk egy héten, amikor ezeket a önkéntes projekteket előkészítjük, illetve valamilyen témán dolgozunk, amit a fiatalok választanak. Választottak már ilyet, hogy kommunikáció, hogy nem tudom, konfliktuskezelés, az, hogy dolgozunk ilyesmiken, illetve a projekteket készítjük elő. Tehát ennek egyszer találkozunk, és minden alkalmat azzal kezdünk, hogy van egy hálakör, amiben ez is ugye a szemlélet része, hogy nem arra figyelünk, amink nincs, hanem hogy mi az, amink van, miért lehetünk hálások, mit kaptunk ma, és mindig felolvasok előtte egy rövid részletet a Bibliából, akkor van, amikor arról beszélgetünk egy kicsit, ha van kérdés, hogy szóval, hogy így hangozzék az ige is, lehet valamit kérni is Istentől hangosan, meg csöndesen is, hogyha nem olyan. Szóval, hogy minden alkalmat azért oda teszünk így Isten elé is.
Mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami nektek segítség lehet? A műsorunkat használjuk ki arra, hogyha hallgatóink tudnak, hogyan segítsenek az imán túl.
Ott konkrét a Jukóvölgyben? Bármiféle adománnyal lehet segíteni. Gyerekruha, gyerekcipő például az mindig aktuális. Tanodában játék, vagy olyan fejlesztő játék, vagy olyan taneszköz, amit a gyerekekkel használni tudunk, az is mindig jól jön. Biztos kezd egy gyerekházba, ott 0 és 3 éves kor közötti gyermekekkel jönnek az anyukák, ott bármi, ami a bébiknek szükséges, babakocsi például, az nagy kincs nálunk már, gyakran az anyukák ugye a vizet is a babakocsival hordják a kútra. Szóval, hogy ilyen tárgyi dolgokkal is lehet segíteni, de hogy én arra tudnék biztatni mindenkit, hogy jöjjön oda, hogy nézze meg, mert hogy a legnagyobb segítség az, amikor így személyesen oda tudunk lépni valakihez. És akkor ott helyben kialakul, hogy hogyan lehet, de vannak, akik például ösztöndíjjal segítenek egy-egy fiatalnak nálunk, vagy vannak, akik önkéntes munkára lejönnek, hogy valamilyen, nem tudom, egy-két nap alatt megvalósítható önkéntes munkára oda jött például férfi csoport, mondjuk Veresegyházról, és akkor kialakítottuk a gyógynövényszárító padlást, mondjuk a mosodának a padlásán. Szóval, hogy nagyon sok lehetőség van így Két hetente van amúgy Szent Mise a közösségi házban, amit Ferenc testvér tart, és köztes heteken pedig Teréz anya nővérei imádságot vezetnek az ottaniaknak, tehát ugye a hídgyakorlásra is van lehetőség, és hát itt Jukóban még ilyen nem volt, de az előző helyemen Arlóban ott volt már olyan is, hogy Veresegyházi közösségből lejöttek néhányan, és akkor így személyesen megismerkedtek családokkal, és akkor kialakult keresztszülői kapcsolat, vagy felnőttek bérmálkozás, akkor bérmaszülői kapcsolat alakult ki a családdal, akkor nyaraltak együtt a család nyaralójában. Szóval, hogy én azt értettem meg, és ezt most nem olyan régen értettem meg, hogy egyrészt azt, hogy a kereszténységünknek egy nagyon-nagyon fontos ismérve az, hogy mit kezdünk a szegényekkel, a gyengékkel, a kicsikkel, a semminek látszókkal, mert hogy őket választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse azokat, aki a világ szemében bölcsek, azt mondja az ige. Tehát, hogy egyrészt a kereszténységünk hitelességének egy mértéke, hogy mit teszünk ezekkel az emberekkel, de ugye én sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, és ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről, hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.
Thank you.
Szibig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagjával beszélgetek. Számodra mi a siker? Hogy neveznéd, vagy mit neveznél az eddigi hivatásodban, vagy ezzel kapcsolatos hivatásodban sikernek, tehát a szegényekkel kapcsolatos munkádban?
Egy konkrét példa jut eszembe, most így először, ami talán jól megvilágítja ezt, hogy itt Jukóban történt, egy asszony jött hozzá, már néhány éve volt, akinek a kezét elvágta a fűrészgép. Szóval, hogy a fűrésztelepen dolgozott, és a jobb kezét levágta a fűrészgép. Ez az asszony nagyon sok mindenen keresztül ment, van 9 gyermeke, és igyekezett őket nevelni, becsülete. És akkor jött hozzám a baleset után a felkötött kezével, és teljesen kétségbe esett volt, és hogy most akkor vége az életének, mert most már keze sincs. És akkor ott álltam, és fogalmam sem volt, hogy segítsek, vagy hogy itt most mit lehet mondani, vagy tenni, vagy tényleg olyan kilátástalannak tűnt így emberileg sok minden miatt a helyzet. És akkor mondtam, hogy nem tudok most megoldást, de ha megengedi, akkor imádkozok egyet, vagy imádkozunk együtt egy kicsit. És akkor kézbe vettem azt a összetört kezet, és akkor az volt a tapasztalatom, hogy ez most Jézus keze. Az értünk átszúrt, összetört keze. És hogy nekem ez az asszony lehetővé teszi, hogy megérintsem a megváltónak az értünk átszúrt kezét, de hogy miközben én megérintem, valahogy ő is kapcsolatba kerül az Isten kegyelmével és megtartó erejével. És akkor ott nem tudom, ez ott volt a kapunál, az udvaron, de, és akkor 2 nap múlva jött az asszony, hogy hát, de hogy van vége az életemnek, hát még ott van a 3 kiskorú gyerekem, azt még fel kell nevelni, hát eddig is volt valahogy, majd most is lesz valahogy, majd megküzdünk vele. Tehát, hogy egészen átfordult a depressziója, a kilátástalansága, és hát a valamit én biztos nem tudok elérni. Néhány napon belül az ez, de hogy a kegyelem el tudja érni. Tehát, hogy a legnagyobb siker az, amikor együtt találkozunk a minket végtelenül szerető Istennel, és minden nehézségünket, ami van, valahogy az ő értünk átszúrt kezébe oda tudjuk rakni.
Debrecenbe szólít a hivatásod, hamarosan, Pünköst környékén. Ott mi lesz a feladat? Tudod már, hogy milyen dolgok, milyen feladatok várnak rád?
Hát pontosan még nem tudom. Püspök atya ott is, mint annak idején eszembe jutott a seregi érsek atyának ez a nagy nyitott szíve és nagy bölcsessége, amivel azt mondta, hogy hát először éljenek és legyenek és imádkozzanak, és aztán majd tesznek, amit tudnak. Most is valami hasonlót mondott a palánki püspök atya is, hogy hát, hogy legyenek, először legyenek és aztán legyenek, hogy először legyünk ott, mint szerzetesek, imádkozzunk, és azt mondta, hogy bárhol lövünk, az már gól. És akkor, szóval, hogy így nagyon szabad, én szeretnék továbbra is szegényekkel, és ha lehet cigány emberekkel dolgozni, és azt mondta püspök, hogy lesz erre lehetőségem, hogy izgalommal várom, hogy hogyan, és miként.
Ágnes nővér, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert, Isten áldását kívánom a munkádra és az életedre Debrecenben is majd.
Köszönöm szépen.
Thank you.
fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Szabig Marianna Hegnes nővér, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagja volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim, a zenei szerkesztő Birincsik Márton és technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8
Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!